Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! A bibliai őstörténetből, a Teremtés könyve első 11 fejezetéből eddig elolvastuk a világ, majd az ember teremtéséről szóló első két fejezetet. Isten az emberrel vadonatúj lapot nyitott teremtményei sorában. Életre hívta Önön képmását, társat a maga számára, akihez szólhat, akivel kommunikálhat, aki a maga módján hordozza az ő tulajdonságait, képességeit, a gondolkodástól az alkotóerőig, a szeretettől a szabadságig. Ezzel titokzatos módon Isten hozzákötötte magát az emberhez, miközben megmarad abszolút szuverénnek. És akkor most következne a szöveg sorrendjében a bűnbeesés, az első vagy áteredő bűn elbeszélése. Azonban jól tesszük, ha itt kissé megállunk, és feltesszük a kérdést, hogyan értsük ezt az egészet. A mai ember számára általában a Biblia, és azon belül főképp az Ószövetség megértése sok gondot okoz, és különösen nehezen fogadja el igaznak a teremtéstörténet egyes állításait. Hogyan értsük tehát ezeket? Mert tényleg az elbeszélés tartalmaz olyan állításokat, amelyek mai tudományos vagy akár hétköznapi ismereteink szerint egyszerűen nem tűnnek igaznak. Melyek ezek az állítások? Nem tűnik igaznak, hogy az ember egy csapásra egyetlen teremtő szó vagy aktus hatására keletkezett. A tudomány meggyőző állítása szerint az ember kialakulása hosszú biológiai, élettani fejlődési folyamat eredménye volt. Nem tűnik igaznak az sem, hogy az egész emberiség és annak minden tagja egyetlen őstől, Ádámtól, vagy őspártól, Ádámtól és Évától származott. Az antropológiai, embertani és más tudományágak szakértői szerint az emberré válás a Földnek nem egyetlen pontján következett be, ez volna idegen szóval a monogenizmus, hanem Földünk több helyén zajlott le vagy kezdődött el, ez az úgynevezett poligenizmus, miközben számos úgynevezett hominida, emberszerű faj, még fejlődése korai szakaszában kihalt. Következésképpen az se tűnik igaznak, minden további nélkül, hogy lett volna valaha egy első bűn, vagy eredeti bűn, ahogy azt a bibliai őstörténet sugallja, és egyáltalán, hogy értelmes fogalom lenne az, amit hagyományosan áteredő bűnnek neveznek. A monogenizmus kontra poligenizmus problémája tehát a bűn eredetének kérdésében nem mellékes, és vissza is térünk majd rá egy későbbi alkalommal. És azután nem tűnik igaznak, hogy az ember eredeti állapotában az itt leírt, a Bibliában leírt paradicsomi körülmények között élte volna életét. Ugyanis nehezen vonható kétségbe a tudomány, a régészeti őslénytani antropológiai, vagyis embertani kutatások eredményei, melyek szerint az ősember életkörülményei hát nagyon zordak és kemények voltak, és ő pedig igen-igen rövid életet élt. Hát mindez a kifogás elfogadható a tudomány részéről és bármely gondolkodó ember számára. Azonban a tudománynak az ember eredete kérdésében nagyon komoly és áthághatatlan korlátai vannak. Először is a tudomány csak azt tudja esetleg kimutatni, hogy az ember őse a Földnek nem egy, hanem több pontján jelent meg, ellenben az emberré válás minőségi ugrásáról semmit nem tud. Nem képes nyilatkozni a lényegről, arról a metafizikai, anyagon túli többletről, mely az embert emberré teszi és megkülönbözteti az állatoktól. Ez a többlet, a tudat, a szellem megjelenése ugyanis Olyan minőségi ugrás az élőlények feltételezett evolúciójában, amely sajátos teremtő beavatkozást követel. Hát akkor most már mit kezdjünk a Szentírás itteni állításaival? Milyen szinten ragadható meg az elbeszélés igazsága? A szokásos magyarázatok szerint az ábrázolás, az, amit a szerző leír, nem a tudomány, hanem a hit igazságait közli. A szöveg alá van rendelve, úgymond, valamiféle hitbeli igazságnak, és ez a hitigazság az, ami meghatározza a leírás módját. A bibliai szerzőket nem tudományos, hanem vallási érdeklődés vezette, és így tovább, és így tovább. Nos, ezek a szólamok kicsit se elégítik ki a gondolkodó embert. Józan ésszel nem érthető például már az sem, hogy hogyan következik, vagy következhet egyáltalán bármilyen hitigasság valamiből, ami maga tényszerűen nem igaz. Hát ezt nem tudjuk hova rakni. Vajon nem lehetséges-e, hogy a kérdésfelvétel az, ami rossz, és a tényigasság kontra hitigasság szembeállítás nem alkalmas, hanem kimondottan alkalmatlan a szöveg megközelítésére? Vajon nem lehet, hogy így van? Annyi biztosan elfogadható kiinduló pontnak, hogy a szerző a saját és kortársai hitbéli meggyőződését, a neki sugalmazott hitigasságot szándékozott közölni. Az is kétségbe vonhatatlan, hogy ezt csak kora gondolkodásmódjának megfelelően tehette, azaz az úgynevezett mítikus szemlélet keretében, mivel számára ez volt a valóság adekvát, sőt egyedül lehetséges megközelítési módja. És ez bizony azt jelenti, hogy a szerző maga szó szerint igaznak tekintette, amit leírt. Az első értelmezési szabály, melyet figyelembe kell vennünk, nem csak a teremtés történet, hanem az egész Szentírás esetében az, hogy a mítikus gondolkodás, a mítikus szemlélettel bíró ember nem tesz különbséget aközött, hogy valami szó szerint igaz, vagy átvitt értelemben igaz. Ennek nincs értelme számára. Mi igazolja ezt? A bibliai szerző nem úgy alkotott, hogy a kifejezni kívánt hitigassághoz nehéz munkával hozzákereste az alkalmas képeket vagy történeteket. Ez abszurd, nem, nincs ilyen. Ismerte a kinyilatkoztatott igazságot, a lényeget, hogy az embert Isten teremtette. A sugalmazás megmutatta neki a módot is, ahogy ezt ki kell vagy ki lehet fejeznie. Jelen esetben kétfélét mutatott. Két teljesen különböző. Az ember teremtésének kétféle leírása vagy verziója van a Bibliában. Van az a verzió, hogy az ember teremtése gondolattal, szóval történt, és van a másik, miszerint meg kézzel történt. És ez mindkettő egyformán sugalmazott és igaz. A végső kánoni szöveg összeállítója, akinek a világszemlélete persze szintén misztikus, mítikus volt, ezt teljesen rendjén valónak találta, és a kettő közt nem látott semmiféle ellentmondást. Mert ha látott volna, akkor nem tehette volna meg, hogy gond nélkül megtartotta és egymás mellé helyezte az ember teremtésének e kétféle leírását, amelyek a modern, a logika, az arisztotelészi logika szerint gondolkodó mai ember szemében egymásnak ellent mondanak. Ehelyett ő is úgy látta volna, ahogy mi látjuk, hogy hát ezek, kérem, összeegyeztethetetlenek. De nem így látta a Szentíró, mert másként gondolkodott, mitikusan. Számára a kétféle változat vagy hagyomány nem csak, hogy igaz és nem is ellentétes, hanem a kettő az egyetlen kinyilatkoztatott igazság két oldalát, két aspektusát hordozza, az ember két egyaránt lényeges adottságára hívja fel a figyelmet. A gondolattal, szóval teremtés azt mondja el, micsoda és milyen az ember, mint szellemi lény, élő, Istenhez hasonló, stb. A földből, kézzel teremtés pedig azt tárja fel, hogy miként lett az ember testi valója. Erről szól az ember teremtésének két elbeszélése, majd az őstörténet tömörítve azokat az állomásokat járja végig, amelyeken keresztül Isten eljuttatta teremtményét az anyagléttől, a társadalom alkotásra képes létig, vagyis megmutatja azt, ami itt a legfőbb kérdés, hogy hát hogyan lett az ember emberré. Hisz ez a lényeg, nem? Mindezt átgondolva az olvasónak nem azt kell keresnie, hogy mit akart kifejezni, vagy Isten ments, mit akart mondani a Szentíró akkor, amikor valami teljesen más mondott? Hát nem. Az író pont azt akarta mondani, amit mondott is. Ez világos minden szavából. Tehát azt akarta mondani, hogy az Édenben volt egy életfa, egy beszélő kígyó, hogy Isten földből formálta az embert, az ember bordájából meg a nőt. Igen, pontosan ezt akarta mondani. De ez még nem ok arra, hogy aztán mi is így gondoljuk. Az olvasói feladat megkeresni, hogy az, amit az író mond, mit jelent nekünk, akik immár nem mítikusan gondolkodunk. A feladat végső soron óvatosan megközelíteni, hogy vajon Isten mit gondolt. De amilyen könnyű ezt kimondani, hogy mit gondolt Isten, olyan nehéz felfogni, mert ő bármit gondol, másképpen gondol, mint mi. Például ő folyamatosan gondol. Ezért az ember teremtéséről, meg a többiről mindazt gondolja, amit a Biblia szeretők és Biblia értők nemzedékeinek hosszú-hosszú sora az idők során kimutatott erről, de helyesen. Helyesen, amit helyesen kimutatott, kikutatott erről. Helyesen, de töredékesen. Néhány példa. Számunkra nem tűnik igaznak, hogy az egész emberiség egy őstől, Ádámtól ered. Azt viszont el tudjuk fogadni igaznak, hogy minden ember egyenként és egyaránt Isten teremtése. Következésképpen nem tűnik igaznak az sem, hogy a bűnös, rosszra hajló emberi természet egyetlen ember vagy ember pár bűnéből, az ősbűnből eredne. Nem, ezt mi már így nem gondoljuk. Viszont cáfolhatatlan történelmi tapasztalatunk, hogy kivétel nélkül mindenki rosszra hajló természettel születik. Ezt nem tudjuk letagadni. Persze azt megtehetjük simán, hogy ezt a természetet nem az egy Ádámtól Évától eredeztetjük, hanem mondjuk elnevezzük genetikai kódnak, ám az okot, hogy miért is van így, miért is születünk így, ettől még nem fogjuk jobban ismerni, csak mert más nevet adunk neki. Nem fogjuk jobban ismerni, mint a bibliai emberek, mert a mysterium iniquitatis, a bűn titka, az mindig titok marad, hit titok. És igaz az is, hogy a konkrét egyén bűnössé válása mindenkinél egyformán megy végbe, úgy, mint Éva, illetőleg Ádám esetében, ami egy, pontosabban hát kettő, tökéletes modell. Vagyis, azt mondja a Jakab apostol a levelibe, hogy mindenkit a saját kívánsága vonza és csalogatja, ahogy ez Évával történik az elbeszélésben, akit ellenállhatatlanul vonzott kívánsága a tudás fájának gyümölcse felé, és el is követte a bűnt. más részt, azt is mondja a Biblia, hogy mindenki a gonoszok tanácsára lép a bűn útjára, ahogy ezt meg az első Zsoltár kifejezi az első versben. Ugyanúgy, mint Ádám, aki Éva hatására, rábeszélésére, tanácsára követte el a maga vétkét. Így a bibliai történet elfogadható a mai ember számára is, annál inkább, mivel ez a kettős paradigma egyfajta teljesség is. Az Éva modell, az emberi természet, a természet, az Ádám modell, a környezeti hatás bűnben vitt szerepét tárja fel a maga mitikus, képszerű, ha tetszik, primitív módján. De ez aztán tökéletes. Emellett azt persze el kell ismerni, hogy a tudomány eredményei nem hagyhatják érintetlenül az értelmezést, például a monogenizmus vagy poligenizmus problémája összefügg a bűn eredetével, de mondom, erről később lesz majd szó. Tovább árnyalja a képet az emberi szerző szándéka. Ő ugyanis azzal a céllal nyomozza a múltat, hogy magyarázatot lejjen a jelenre, természeti, társadalmi, erkölcsi adottságaira, feltárja azok eredetét, okát. Vagyis szemlélete eredetkutató, idegen szóval aitiológiai szemlélet, eredetkutató. A múltat, az édenkertet, benne az ember idilli helyzetét, azt a jelenből kiindulva jellemzi, úgy, hogy tagadja erről az ősmúltról a jelenben tapasztalt rossz adottságokat és jelenségeket. No már most a proféciák meg ugyanígy ábrázolják a jövőt. Ahogyan az új ég és föld jövőjében nem lesz pusztítás, ártás, sírás, jajgatás, korai halál, robotolás, stb., úgy nem volt mindez az ősmúltban, az Éden kertjében sem. Lehet, hogy ez a jelent és a jövőt a múltból magyarázó megközelítés kezdetlegesnek tűnik, de igazából nem az, és lényegében számunkra is elfogadható, azért, mert az őstörténet az emberi élet tartós, mindenkorban működő mozgatórugóit, a történelem konstans, kezdettől a világ végéig ható erőit, az emberi természet és sors örökérvényű adottságait tárja fel. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Mi a fenét kell megnyomni?
Őstörténet a Bibliában. Dér Katalin műsorát hallották.